Okay. A mai nap, amit hoztam nektek téma, az nem biztos, hogy egy ilyen szép kerek könyvbe kiadható téma egyből, de csak arról fog beszélni, amit Isten ugye elém hozott. És egy kérdéssel kezdeném. Tegyük fel, hogy mondjuk egy nem hívővel beszélgettek, és mit mondanátok neki, hogy miért éri meg megtérni, miért éri meg azt, hogy Isten az életünkben ott legyen? Örök életed lesz, igen. Békességet ad, nyugalmat ad, aha. Nem kell félni. Semmitől nem kell félni, egy óriási dolog, igen. Biztonságot ad. Lesz egy igazi értelme az életének. Tök jó. Anyagilag is megéri, igen. Aha. Abszolút. Abszolút. Ő megváltoztat belülről. Segít, mindenben segít. Ámen. Megyek tovább. Ja, bocsánat. A teremtett világot igazából úgy tudják értékelni. Ha tudják, hogy... Aha. Na, Csabit mindjárt szerintem téged nem foglak kérdezni, mert lelövöd az egész. Ki lehet jönni a mókuskerékből? Miért jó? Ez csak a indító kérdés, majd még lesz egy másik. Megtudom át közben is. Van újrakezdés. Ha valami rossz történik, ott nincs vége a dolgoknak. Tök jó. Tök jó. Szerintem már ezért megért ezt fölvenni, ezt összerakni, amiket most mondtatok. Oké. Hogyha valaki újjászületik, és vágyik arra, hogy Istennek tetszen az élete, akkor ezt a kérdést érdemes föltenni fordítva is, hogy miért jó az Istennek, hogyha mi neki ott vagyunk, mint az ő gyerekei. Erről mit gondoltak? Így van, az üdv történetnek ezen időszakában rajtunk keresztül cselekszik. Oké, egyébként ide akartam kiukadni, úgyhogy köszönöm. De, légy szíves! helyreáll a kapcsolat, ami elromlott Ádámnál és Évánál. És újra egész lesz. És Krisztusban minden egybe foglaltatik. Amen. A kapcsolat. Igen. Kapcsolat. Aha. Aha. Erre sokféle választ lehet adni ezekre a kérdésekre. Van még gondolat? Tök jók hangzanak el. Én azt írtam fel, hogy azért, hogy miért jó az Istennek, hogy mondjuk te az ő gyermeke vagy, az, hogy szerethet téged. Úgy szerethet téged, ahogyan ő akar szeretni téged. De ezek után pedig egy következő, és igazából szerintem már ez önmagában igazából ez a lényeg, a kapcsolat, az, hogy mi ott vagyunk, mint az ő gyermekei, és ő szerethet minket, és mi viszont szeretjük őt, ugye a viszonzott szeretet az egy olyan teljességérzést ad az embernek, meg Istennek is, hiszem őre hasonlítunk, amit nem lehet máshoz hasonlítani, a viszonzatlan szeretet mondjuk egy nem hívő ember nem szereti, Isten attól még őt szereti, de ez egy viszontatlan szeretet, úgyhogy ez neki valószínűleg fájdalommal jár. De amit másodikként említenék ezután, hogy másokat is tudjon mi rajtunk keresztül szeretni elérni, kapcsolatba hívni, kapcsolatba kerülni vele. És kicsit ezt a kérdést, vagy innen indítanék, még mindig nem ide akarok kiukadni, de hogy másokat elérni mi rajtunk keresztül. Tehát hogyan tud Isten másokat rajtunk keresztül szeretni? Hogyan tudunk mi egy jó bizonyságtevői lenni Istennek, mondjuk így. Ugyanazt a kérdést próbálom több oldalról körbejárni. Szerintem ezt nem körkérdésként gondoltam, úgyhogy igazából a költői a kérdés. Tehát hogyan, ugye mit mond az ige, hogy Jézus azt mondja, hogy arról fog megismerni minket a világ, hogy az ő tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást. Tehát a legelső válasz, amit eszembe jut, az, hogy hogyan a hívők egymást szeretik. Ez az egyik legerőteljesebb bizonyságtétel a világ számára, és ezen keresztül is Isten meg tudja mutatni magát az emberek számára. A másik, ami ilyen, most itt nem tudok egy igét előrántani, de igazából úgy, tehát az, hogy engedni Jézust, hogy rajtunk keresztül éljen. Ugye valahol erről szól az átformálódásunk, a megszentelődésünk, hogy engedjük, hogy Jézus rajtunk keresztül éljen. És ahogyan engedjük, hogy Jézus rajtunk keresztül éljen, Jézus mit fog csinálni? El fog érni másokat rajtunk keresztül. És innen tovább menve, hogy oké, tehát hogy engedni, hogy Jézus mi rajtunk keresztül éljen. Felolvasnék ide egy ige szakaszt. Én azt hittem, hogy Peti azt fogja felolvasni, de nem azt olvasta föl, mert a Galata levélből. Hát, ti rendszeresen lelövitek az én izé tanításaimat. De ez jó, azoknak mindig örülök. Galata 5:22-23. Valaki így tudja, hogy mi ez? A szellem gyümölcse, nagyon jó. Na, nagyon jó. Nagyon jó. Tehát Galata 5:22-23. Bocsánat, itt lélek van írva, de kis háromszöges. De akkor olvasom ide, a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ugye van amikor ember ezt végigolvassa, és akkor fényévekre vagyok ettől. És így érzés. Ugye az ember három részből áll, van neki egy teste, van neki egy lelke, van neki egy szelleme. A lelki részt nevezném úgy, hogy a mi belső emberünk, vagy a belső részünk, amit ismerünk. A szellem az, amit nem ismerünk, nem látható. De az életet adó részünk, hogyha a szellem hús ki, akkor az ember ott meghal. És amikor Jézus mi rajtunk keresztül él, Nekem volt egy ilyen, meg hébe-hóba van egy ilyen gondolatom, hogy ugye János mondja, a keresztelő János, hogy nekem egyre kisebbnek kellene, neki egyre nagyobbnak kellene. Tehát, hogy én gyakorlatilag összezsugorodom, és kvázi már nem leszek, mert Jézus él rajtam keresztül. Élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, mondja Pál apostol. Tehát igazából ott már nem én élek, hanem Krisztus él, és Krisztus... ja, tehát próbálom ezt jól kifejezni, hogy belőlem már semmi nem marad, csak Krisztus lesz én bennem. És én azt hiszem, hogy ez nem így van. Tehát ahogy gondolkozom erről, ez nem így van, hanem amikor ugye újjászületünk, ebből most nem megyek be a teológiába, igazából ha én magam sem tudom, mit gondoljak erről, de hogyha valaki újjászületik, van, aki azt mondja, hogy az ő szelleme, emberi szelleme, Istennek a szellemével együtt él, vagy egyé lesz a kettő. Van, aki azt mondja, hogy pusztán Istennek a szelleme fog benne élni, és az ő szelleme az már nem lesz. Jó, ez most teológia, mindegy, de az lényeg, hogy mi bennünk, a szellemünkben ott lesz Isten, de mi van a lelkünkkel? A lelkünkben megmaradunk mi magunk. A lelkünkben azok maradunk, akik vagyunk, amikor újjászületünk. Tehát Istennek az újjáteremtő munkája, ami szellemünkben történik meg. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy nem fogunk eltűnni. Tehát mi magunk megmaradunk, és amikor Jézus rajtunk keresztül él, akkor nem az van, hogy mi szellemünkön keresztül kiárad, hanem a lelkünk keresztül, lelkünkön, mi magunkon, a mi személyiségünkön, karakterünkön keresztül fog kiáradni. Tehát amikor arról ír az ige, hogy meghalni önmagunknak, az nem azt jelenti, hogy a belső emberünk nem fog élni többé, hanem valahol ez a megszentelődésnek, a hívő életnek a célja, hogy átformálódjon a mi belső emberünk olyanná, hogy egyszerűen önmagam lehetek, és az Jézus lesz. Én vagyok, és ez olyan, mint Jézus. Szerintem mostani munkahelyemnél volt az, hogy tehát korábban, amikor munkahelyre mentem, akkor, vagy interjúra mentem, állásinterjúra, az volt, hogy fölkészültem mindenből, tarra, és kvázi, tehát mi az interjú, ez egy sales folyamat, igaz? Tehát, hogy az ember eladja magát. Mi a CV? A CV az egy olyan papír, ami arra való, hogy behívjanak interjúra, semmi egyéb, ez a CV. És amikor az ember ott van egy interjún, akkor nyomja az sales tevékenységet, túlnyomja, akkor az egyébként az visszás tud lenni. De aztán van egy próbaidő, amikor megnézik, hogy na jó, azt kaptuk-e, amit gondoltuk, hogy kapunk, és hát nem mindig azt kapja az ember. Na és most a mostani munkahelyemnél úgy mentem el az interjúra, hogy egyébként engem kerestek meg, nem is én kerestem meg őket, hogy mondom, besétálok, és az, aki vagyok, az leszek ott az interjún. Tehát mondtam, hogy hívő keresztény ember, mondtam azt, hogy templomba járok, nem tudom, tehát nem mentem bele, mert nem ezért voltam ott, hogy ezt a részét kivesézem, de elmondtam, hogy mit gondolok, hogy gondolok, és akkor azt mondtam, jó, hát ha kellek, ha nem kellek, nem kellek. És az egy tök jó érzés volt, hogy ezek után döntöttek úgy, hogy igen, kellek. Tehát, hogy azt adtam, aki vagyok. És egyébként ez egy olyan dolog, amiben úgy érzem, hogy Isten vezet, meg tanít, hogy legyek az, aki vagyok, és hagyjam, hogy ő formáljon a saját képére. És tök jó, a Peti, amit mondott, hogy nem tudom, imádkozta, vagy mondta itt a végén, hogy Isten nem szolgák. Nem, tehát, hogy nem vagyunk már szolgák. Tehát ezt az illusztrációt találtam ki, hogy Isten nem szolgákat akar, hanem gyermekeket, akik olyanok, mint ő. Tehát hogyan tudnám ezt szemléltetni? Mert egy szolga, az csak haptákba vágja magát, az én uram ezt mondta, és csinálom, de egy gyermek meg milyen, olyan, mint az ő anyukája, apukája, szüleire hasonlít, és az ő szívét adja tovább, az ő karakterét adja tovább. Isten ezt akarja. Hogyha nem történik meg ez az átformálódás belülről, és így próbálunk, most nyilván ez egy folyamat, de hogyha valaki ezen a folyamaton el se indult, és így próbál bizonyságot tenni, akkor az nem mindig jó. Tehát, hogyha az ember mondjuk ilyen depis, savanyú, és úgy próbál bizonyságot tenni másnak, nem biztos, hogy ez egy nagyon jó reklám az úrnak. Tehát, hogy miért akarnék olyan lenni, mint te? Ugye mondhatná erre valaki. Volt ilyen és ilyen élményem, hogy bementem mondjuk boltba, és bolti eladó, tehát volt olyan bolti eladó, aki elkezd nekem panaszkodni az ő izé munkájáról, hogy meg szidja az izé vevőket. Volt egy bolt konkrétan, remélem, hogy az illető nem fogja meghallgatni ezt az izé felvételt. Ki volt támasztva egy, tehát egy ilyen fagyasztópultnak nyitva volt az ajtaja, én meg oda mentem, hogy nagyon becsukjam, hát ne pazaroljuk ott az energiát. Aztán vettem észre, hogy ez ki volt támasztva ott valami ilyen halas konzervvel, és akkor ez így benyomódott. És akkor így, na jó, és akkor nem tudom, jött olyan fickó, és úgy elkezdett szentségelni, hogy egy ottani dolgozó. Na, tehát ezek nem jó reklámok, úgy gondolom, a bolt részéről, és nem arról győznek meg engem, hogy én oda akarjak menni vásárolni jövőben. Tehát ennek a, tehát ez kell legyen a cél, ezért mondom ezt, mint hogy a mi belső emberünk átformálódjon, hogy ez megtörténjen, és akkor lehetünk azok, akik vagyunk. Kicsit ahhoz a Zsoltárhoz kapcsolódóan, amit most itt mondtatok, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Felolvasom a 63. Zsoltárt. Dávidnak a Zsoltára. Sóvárgás Isten hajléka után. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Tehát valószínűleg éppen üldözés alatt, és ilyeneken gondolkozott. Ó Isten, te vagy az én Istenem. Téged keres, téged szomjaz a lelkem, utána csóvárok testem, mint a kiszáradt, elepett föld, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélhessem hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen kegyelmed jobb az életnél, ajkam hadd dicsérjen téged. Hadd ágyalak ezért életem fogytáig, hadd emeljen föl kezemet a te nevedben. Mintha zsíros falatokkal és kövérséggel telne meg lelkem, amikor víg ajakkal dicsér téged a szám, rád gondolok ágyamban, űrváltásról űrváltásra rólad elmélkedem. Mert te voltál segítségem, és szárnyad árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád a lelkem, jobbod megtámogat engem. Azok pedig, akik halálra keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak, kardmartalékául esnek, és sakálok eledelévé lesznek. A király pedig örvendezni fog Istenben, dicsérik őt mindazok, akik rá esküsznek, de a hazugok szája be lesz dugva. Ez a gondolat jött, hogy mint a zsíros falatokkal laktam volna jól, azt hiszem így mondja a protestáns újfordítás. Tehát van egyfajta megelégedettség Istenben, ami olyan, mint amikor az ember zsíros falatokkal lakik. Már nem tudom, ki szereti a zsírosat. Általában nekem az a benyes, hogy ha valami zsíros, akkor az finom. Hogyha ezeket nem spórolják ki belőle, akkor van igazán jó íze a cuccoknak. Jó, hát lassan dél van, ezt a témát inkább akkor hagyjuk most. De van egyfajta... A másik a cukor ilyen, hogyha azt kisporolják belőle, akkor ilyen... Ha meg van benne, izé... Na jó, oké, nem. Tehát tényleg nem akarok mindenkit éhessé tenni ebéd előtt. Tehát van egyfajta beteljesedettségérzés. Ez a, nem tudom, tehát az angolban ez a satisfaction, satisfied, meg fulfillment, ezek a szók jutottak eszembe, amit így tudnám magyarul mondani, hogy megelégítettség, meg vagyok elégedve, de a megelégedettség az mást jelent magyarul, mert az, hogy én beérem valamivel, de itt meg az, hogy egyszerűen be vagyok telve, mint ahogyan mondjuk Mózesről éri az ige, hogy az élettel betelve halt meg, vagy a 91. Zsoltár, hogy hosszú élettel ajándékozom meg, és megmutatom neki megváltásnak, mondjuk az pont nem ezt mondja. De van ez az, így mondod, hogy beterve az élettel halt meg valaki. Felolvasnék az Ézsaiás könyvéből is, és akkor talán majd összekötöm ezt a kettőt, hogy ezt miért hozom be. Ez Ézsaiás 53, ugye Ézsaiás 53-at mindenki tudja, hogy micsoda. Amen, így van. Az Úr szolgájának szenvedése és jutalma. És a végét olvasnám föl, mondjuk a 10-es verstől, mert oda még visszautalok. Az Úr akarata volt, hogy gyötrődjön és összetörjön azért, hogy saját lelkét áldozatul adva meglássa majd utódait, napjai meghosszabbodjanak, és keze által megvalósuljon az Úr akarata. Mert lelke szenvedése nyomán látni fog, és megelégedett lesz. Az ő megismerése által igaz szolgám sokakat igazzá tesz, mivel ő hordozza vétkeiket. És most ez a néhány szó jutott innen eszembe, hogy megelégedett lesz. Tehát Jézusról azt mondja az ézsaiási profécia, hogy meg fog elégedni. És milyen megelégedésről van szó? Miért lesz ő megelégedve? Én azt gondolom, hogy a 10-es versnek a vége, hogy keze által megvalósuljon az Úr akarata, tehát megvalósul az Úr akarata, erre vonatkozik ez. Tehát, hogy Jézusnak az élete egy megelégedett, beteljesedett élet volt, mert az Úr akarata célhoz ért vele. És azt mondja, hogy látni fog. Nekem úgy rémlik, hogy a King James-ben az, hogy látni fogja az utódait. De mindegy. Tehát látni fog, mit fog látni? Én azt gondolom, hogy látni fogja. Tehát Jézus szerintem most ott van fönn a mennyben, igen. Istennek a jobbján van, imádkozik értünk. De tudom azt, hogy néha föláll, mert mondjuk ki volt István, a vértanú, őnál olvasjuk, hogy megnyílt az ég, és látta, amint Jézus áll az Atya jobbján, amiről szokták mondani, hogy az első vértanúnak a tiszteletére fölállt Jézus az Atya jobbján. Tehát nem csak tér, de föl is áll. Én hiszem azt, hogy Jézus megelégedéssel nézi azt, ahogyan itt élnek az ő gyermekei, akik azért kerültek kapcsolatba Istennel, mert ő megtette azt, amit megtett a kereszten, és ez neki megelégedettséget, beteljesedettséget, ilyen érzést okoz, ő ennek örül. Azt mondja, igen, megérte, igen, volt értelme. Mit akarok ebből kihozni? Azt, hogyha Istennek az akarata mi bennünk megvalósul, teljessé lesz, és rajtunk keresztül megvalósul, ez egy olyan fajta megelégedettséget hoz az ember életébe, ami aztán igazán jó bizonyságtételé teszi az embert. Hogyha azt az életet éljük, amiben megelégedünk, vagy teljességet élünk meg, akkor jó bizonyságtevői vagyunk Istennek. És mi ez az élet? Hát ez az élet, az Istennek való élet. Mi az, hogy beteljesedettség, ilyen kacifántos szavakat használva. És itt dobáltatok be ilyen témákat, mondjuk, amikor az ember azt érzi, hogy igazi célja van az életének, igazán elért valamit az életében, az élete ténylegesen hatással volt a környezetére, vagy igazából jelentősége volt annak, amit az életében csinált. Amikor visszanézek majd a végén az életemre, akkor fogom-e azt mondani, hogy igen, megfutottam az előttem való pályát, ezt a Pál apostol használja egy cégét. Fogom-e azt mondani, hogy megfutottam a pályát, hogy beleadtam mindent. Nyilván valószínűleg a válasz erre az lesz, hogy amit igyekeztem és amit tudtam, megtettem, amit meg nem sikerült, azt meg nem sikerült. Érdemes erre ezen gondolkozni, és így néha így kiszállni éppen a mókuskerékből, és arra gondolni, hogy majd végén visszanézve mit fog gondolni. És itt egy gondolat jutott eszembe ennek kapcsán, hogy ilyen megelégedettség, beteljesedettség. Tehát egyáltalán ez egy olyan érzés, amit az embernek kell hajkuráznia. Nem egyszerűen csak ignorálni kéne ezt egészt. Lehetne ezt azt mondani, hogy micsoda úri luxus, hogy az ember hogy vágyjon ilyen érzésekre, meg milyen önző dolog, nem? Hát önző dolog. Nem. A kérdés költői volt, jó? Tehát lehet-e egy hívő ember önző? Ja, provokatív a kérdés. És egy sztorit mondani kell ehhez. Oké, akkor hogy van-e olyan kontextus, amiben egy pozitív tulajdonság az önzés, akkor így tenném fel a kérdést. Oké, köszönöm. Vadfordi Gyülibe volt, amikor emlékszem a valamelyik konferenciát, de még kint éltünk szerintem, mert nem látogatóba voltunk, és szerintem az volt az alkalom, amikor nem azt mondom most ugye mai fejjel, hogy megkaptam a nyelveken szólás ajándékát, csak elkezdett működni rajtam keresztül a nyelveken szólás ajándéka. És volt egy fickó, aki azt mondta, hogy aki szeretné, az most blablabla. De nem is ez volt a lényeg, hanem ott volt az egyik barátom a gyülekezetből, és ő megkérdezte, hogy na, milyen az alkalom, hogy ment. Milyen a konfi, mondtam, hogy tök jó, és hogy mondtam, hogy lelkileg miket élet meg, és akkor azt mondta, hogy tehát biztatott, hogy hajrá, menjek előre, és már nem feltétlenül fizikailag, hanem hogy használjam ki a lehetőséget, hogy megkapjak Istentől mindenfélét. És azt mondta, erre emlékszem, így mondta, hogy mondd azt Istennek, hogy Istenem, senki mással ne foglalkoz, csak velem foglalkoz. Hogy őket mind ignorál, csak velem foglalkoz, mondjam ezt Istennek. És akkor is, tehát én értettem, hogy mit mond ezzel. De ez mégis milyen önző hangzik, nem? Hogy ignorálj mindenkit, csak engem. És akkor pont ma reggel olvastam a Bartimeus, vagy a Jerikói vak meggyógyítása, Jézus Dávid fia könyörülj rajtam. Tehát ott tényleg ignorált mindenkit, mondták, hogy csit már, hello, bello, itt valami fontos dolog történik, ő meg annál hangosabban kiabált. Magyarul, engem nem érdekes senki és semmi. És oda megy Jézus elé, oda hívja, és csak ennyit mondnak Jézus, hogy mit szeretnél, mit akarsz, mit tegyek veled. Látni szeretnék, Uram, legyen a te hited szerint. Jézusnak sok dolga nem volt, csak azt mondta, hogy mondjad, és ámen, mondok rá. Ennyi. Vagy ott van a vérfolyásos asszony, és hót nem érdekelte senki más. Don't care. Tisztátlanok lesznek a törvény szerint, mert elmászok ott, mert is hozzáérek. Nem érdekelte. Ez egy fajta önzés volt, de ez egy ilyen Isten szerinti önzés. És nekem ezt tanulnom kellett, meg tanulnom meg ebben, de mindegy, ezt is így munkálta bennem Isten, hogy ha Isten, és így fogalmaznák, hogyha Isten adott neked vágyakat, és tudod, hogy tőle van, akkor ebben ezt te űzed ezeket a vágyakat, és ne nyugodj addig, amíg ezeket be nem teljesítetted. És ugyanaz a mechanizmus végső soron, mint amit az ember egy önző vágy esetében csinál, hogy én akarom. De hogyha Isten adja ezt a vágyat, és most nyilván nem azt mondom, hogy úgy akarom Istennek az akaratba tölteni, hogy könyöklök mindenkibe bele, nem erről van szó, de az, hogy űzni egy vágyat önmagában, ez igazából egy jó dolog. És ahhoz, hogy ezt mi tudjuk csinálni, élnünk kell Istenért. Élnünk kell. Ugye, amikor megkeresztenek valakit, bemerítenek, hogy engem is bemerítettek, emlékeztek páran rá, le a víz alá, meghalás, de föl a víz alól, életrekelés. Tehát igen, meg kell halnunk önmagunknak, de élnünk kell Istennek. Élnünk kell, ami azt jelenti, hogy aktívan, energiával élnünk kell. Tehát mind a kettő meg kell legyen. Van egy meghalás, amikor magamat felrakom a polcra, vagy inkább elásom, vagy a bizé, de van egy életrekelés. És ez az életrekelés szükséges ahhoz, hogy tudjak űzni aktívan vágyakat, amiket Isten szívembe helyezett. Úgyhogy győződjél meg arról, hogy a szívednek a vágya, vagy a vágyaid, azok Istentől valók, de aztán pedig hajrá. Hajtsad őket, üzzed őket. Én azt gondolom, hogy Isten valahogy ezt így alkotta meg, hogy így fog növekedni az ő országa. Így fog növekedni az ő országa, hogy átformálódnak emberek, és életre kelnek ő benne, és az ő szívének a vágyait fogják megvalósítani. Két sztori jutott eszem, amikor készültem, ide van írva. Tehát, ott voltatok páran, amikor Balaton, Füreden voltunk nagy hétvégén, és az utolsó nap a Zsuzsi nénér imádkoztunk. Emlékeztek rá? A tértfájó Zsuzsi nénér imádkoztunk. És így egyből, és láttátok az arcát, hogy mi történik itt. És akkor így utána ez a legvégén volt, utolsó ebéd után, utána csomagoltunk, valahogy néhányan még gondolták, hogy imádkozunk már még egy-két dologért utána, és akkor így mentünk autóval hazafelé, és akkor így, nem tudom, próbálom az érzést leírni nektek. Tehát ezek után ugyanaz, mint korábban is éreztem, hogy nekem nincs szükség arra, hogy bárki bármit bebizonyítson arról, hogy Isten mire képes és mit akar. De ilyen nagyon érdekes érzés volt, de iszonyat jó érzés volt. Iszonyat, amikor az ember a föld fölött jár másfél méterrel. A másik ilyen, amikor kim voltunk a Deák téren a horvát Ákossal, és ott volt ez a srác, aki elő volt készítve. És tehát, hogy oda mentünk, kicsit beszélgettünk vele, és ott megtért, nyelveken szólt. És akkor úgy felszállok a metróra, utána is megyek hazafelé, akkor igen. Azt a. Biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen élményeitek nektek is. Ezek fantasztikus dolgok, és én ezekre hogyan tekintek vissza? Én még több ilyet akarok. Én akarok még ilyet. Akarok még ilyet. Ez ugyanez a téma. Amikor Isten akarata rajtunk keresztül megvalósul, beteljesedik, az egy iszonyat megelégedettséget ad az embernek. Hogyan jutunk el ide? Az engedelmesség az egy lépcső, egy lépés lehet ebben. Ami nem tudom, hogy egy lépcső, vagy igazából része az egésznek, de mindenképpen része a dolognak. Mert én, amikor kimegyek a Deák térre, nem úgy megyek ki, hogy egész nap bizsereg a szívem, hogy én ki akarok menni a Deák térre. Nem, hanem ez úgy néz ki, hogy... Ja, bocs. Nem, hanem én még délután 5-kor még lehet, hogy bemegyek az irodába, és még az van, hogy ott van a 40 probléma, amit még meg kéne oldjak, és akkor az van, hogy jó, ezeket megoldatlanul hagyom, laptop lecsuk, elindulok, és akkor még egy-két e-mailt megírok a telefonról, de akkor azt elrakom, és akkor megyek. Azért megyek, mert menni akarok, mert eldöntöttem, hogy megyek, és csinálom. És hát ez az engedelmesség. Emlékszem a nem a mostani, meg nem az előző, és nem is az előző, hanem az előtti munkahelyemen, tök irreleváns információ, mint ezért elmondtam, csak az első munkahelyem, miután hazaköltöztünk Angliából, ott volt egy időszak, próbáltam ilyeneket, hogy na, ebédszünet. Ebédszünetben mondom, ma én nem a menzán fogok ebédelni, hanem az igét fogom olvasni, és akkor az ige ugye étel, tehát azzal fogok jól lakni. Hát gyomrom korgott utána délután, de kipróbáltam milyen. És mondtam, na jó, hát szeretnék találni lehetőséget, meg időt arra, hogy utcamissziózak. És akkor lementem ebédszünet elején, és akkor elkezdtem a környéken császkálni, és próbáltam leszólítani embereket. És amikor sikerült, és kialakult valami tök jó beszélgetés, ugye ez időben korlátozott volt, mert az ebédszünet korlátozott, akkor mindig az, tehát hogy ezt, ennek a feszültségét éltem meg, hogy én most munka üzemmódban vagyok, vagy pedig utcamisszió, missziós bizonyságtevés üzemmódban. Mert nekem ez valahogy ez a kettő nem keveredik össze. Ez nem azt jelenti, hogy befogom a szám, és soha nem mondok semmit munka közben, de na mindegy, nekem ez nem egy ez a kettő. És akkor fogalmaztam meg egyszer, mikor kim voltam, vagy mentem vissza ebédszünetről, hogy, és ezt így föl is írtam magamnak, ilyen azért, hogy ha unalmas az életem, akkor valószínűleg nem Isten akaratát cselekszem. Mert aki Isten akaratát cselekszi, annak izgalmas az élete. Az biztos. És ez egy ilyen lecke volt, amit megtanultam ebből, hogy figyeljek föl arra, hogyha a szívem azt mondja nekem, hogy reggel fölkelek, és ez, akkor lehet, hogy valamiben nem Isten akaratában járok. És az engedelmesség az azt el lehet dönteni, és akkor így lehet lépéseket tenni azért, vagy lehet tenni dolgokat azért, hogy az ember eljusson oda, hogy Isten akarata rajta keresztül megvalósul, és akkor már nem úgy fog fölkelni, hogy bőle. Az, hogy mi Istennek az akarata mi életünkben, ugye ennek van egy olyan része, ami egyénenként különböző, mindenkinek van egy saját elhívása. Végső soron valahol mindig az emberekre fog kifutni ez a téma. Tehát ezt úgy mondták, nem tudom most, hogy mondják jól magyarul, angol ezt így mondta, már nem is tudom kicsoda, hogy God is in the people business, tehát hogy Istennek a területe az emberek. Tehát végső soron mindig emberekhez fog ez kijutni, vagy kilukadni, a mi engedelmességünknek a célja. Isten azt akarja, hogy ebben a betelítettségben, megelégedettségben éljünk és járjunk. Úgyhogy ha a szíved ezt mondja neked, hogy most még egy nap, amit végig kell darálni, akkor kérdezd meg Istent, hogy Isten, mit tudnék csinálni ma? Ami lehet egyébként egy olyan dolog, amit én évekkel ezelőtt mondott, hogy csináld meg, és még mindig nem csináltad, vagy nem úgy csináltad meg. Lehet, hogy emlékeztet rá, lehet, hogy mond valami újat, de aztán, ha azt megcsinálod, az egy elképesztő, elképesztő dolog. És a végére egy gondolat, szintén itt a megelégedettség kapcsán, amit Csabi, te idéztél az előbb, a Jelenések 4:11. Miért teremtette Isten az egész világot? Erre többféleképpen lehet választani, hogy legyen, hol éljünk, ami igaz. De a Jelenések 4:11-ben olvassuk ezt, hogy méltó vagy Urunk, az angyalok 24-vén, akkor 10-est olvasom, leborul a 24-vén a trónon ülő előtt, és imádja azt, aki örökön örökké él, és koronáikat a trón elé teszik, és azt mondják, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és erő, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratod által lett és teremtetett. Milyen fordítás ez? Tehát, hogy a te gyönyörűségedre teremtetett. Azért, hogy te gyönyörködjél benne. Azért. Isten megalkotta ezt a világot azért, hogy neki örömet okozzon. A teremtésnek ez is egy része. És én meg vagyok arról győződve, hogy Isten maga is azt akarja, hogy mi őt élvezzük. És erről eszembe jut csak 5-6 évig anglikán gyülekezetben jártam, a Westminsteri katekizmusnak van egy ilyen része, hogy kicsit olyan, mint ez, én most esetleg, amikor készültem, hogy a katekizmus és a KT valószínűleg összefüggenek ez a két szó, fogalmam sincs, tudom, hogy mindegy, ebben most nem akarok belemenni. Tehát ebben is vannak ilyen kérdések, válaszok, és van egy ilyen kérdés. What is the chief end of man? Tehát mi az embernek a végső célja? És a válasz, man's chief end is to glorify God and enjoy him forever. Tehát, hogy az embernek a végső célja, hogy dicsőítse Istent, és örökké élvezze őt. És annyira tetszett ez a megfogalmazás, hogy élvezzük Istent. Arra kaptuk, vagy azért van ez a kapcsolatunk Isten, hogy élvezzük azt. Hogy élvezzük azt. Nem azért, hogy szolgálni meg, nem. Tehát, hogy egyszerűen tökre van helye, és tökre helyes és jó dolog akarni élvezni az Istennel való kapcsolatomat. Csoki torta. Érezésetek, és lássátok, hogy jó az Úr. Ezt most itt gyakorlatilag dicsőítés alatt egy az egybe csináljuk. Dicsőítjük őt, és élvezzük az ő jelenlétét. Ebben ez megvalósul. De a velejárásban, a megérégedettségben, ahogyan az ő akaratát megcselekesszük, ahogyan gyönyörködünk ugye ő benne, és megadja a szívünk kéréseit, az ő vágyait belénk helyezése, ahogyan azt engedelmességben megcselekesszük. És az ő öröme átjár minket. Ez egy fantasztikus dolog. És így leszünk igazán, igazán jó bizonyságtevői ő neki. Valahol ennyit szerettem volna elmondani, és négy dolgot alá húztam, hogy miben foglalnám ezt össze. Az egyik az, hogy legyen a mi célunk, az, hogy a mi belső emberünk úgy átformálódjon, úgy formálódjon át, hogy egyszerűen csak lehetünk saját magunk. És az Jézus lesz. Az olyan lesz, mint Jézus. A második az, hogy hogy Istennek az akarata hogyan rajtunk keresztül megvalósul, és mi bennünk megvalósul, teljes megelégedettséget hoz bennünk. A harmadik az az, hogy az Istentől kapott vágyaitokat igenis űzzétek és hajtsátok, és akarjátok betölteni. És azt hiszem az utolsónak írtam fel azt, hogy igen, hogy élvezétek az úrajárásotokat. Élvezétek azt. Ámen, én ennyit szerettem volna mondani.